olyan hálásak vagyunk, jó Istenünk, azért, hogy itt lehetünk a Te házadba, és itt ünnepelhetünk most délután is. Köszönjük az énekeket, amit énekelhettünk, és az, ami szívünk vágya, hogy tényleg töltsd be ismét, és újra, és még jobban, azért, hogy fényként tudjunk ragyogni, bárhova kerülünk, onnan kimegyünk, családba, társadalomba, a következő héten. Szeretnénk ismét betöltekezni, ezért szükségünk van, hogy megtisztítsd a mi füleinket, a mi szívünket, hogy befogadjuk a Te ígédet. Kérlek, így áld meg számunkra a délutánt. Amen. Énekeljünk még egy éneket.
Isten igéjét a Máté evangélium a 6. fejezetéből, az 5. verssel elkezdődve. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom, néktek elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyi atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amen. Eddig az ige.
Örömmel ébredünk, kér a harc vezőn, köztek az úttörők, az üdvöt hirdetők. Most már jöttek a harcba, győzelmet aratnak, nővére váltó orvon, haladjuk el.
Elmúlt héten egy nagyon nehéz hetem volt, amikor többek között az is történt, hogy nagyon kevés időt tudtam otthon tölteni. És ez annyiban kimerült sokszor, hogy esetleg egy vacsorát együtt töltöttünk a családdal, a gyermekekkel, és igazán nagyon hiányoztak. Viszont az, amire felfigyeltem egész héten, a gyermekeim, mikor felkeltek, felébredtek, első az volt, hogy fölhívtak telefonon. Azt mondták, hogy apa, jól vagy? Hozzak neked reggelit? Tudod, mit álmodtam? És olyan jól esett az, hogy hiányzom nekik. Vagy este, mikor még nem értem haza, akkor azt mondja, hogy apa, nem jössz még? Úgy hiányzol nekem. Ma reggel és tegnap reggel is sikerült otthon lenni, és azt figyeltem meg, pici fiam ott volt mellettem, kinyitotta a szemét, meglátta, hogy ott vagyok, átölelte a nyakamat, és azt mondta, hogy apa, szeretlek. És olyan jól esett. És tegnap este, ahogy feleségemmel együtt imádkoztunk, olvastunk a mai igét, ott is arról volt szó, hogy a családban Isten ajándéka a gyermek. És hogy hogyan foglalkozol vele, mennyi időt töltesz vele, és különösen az édesapáknak szólt oda, hogy édesapa, tisztában vagy azzal, hogy neked időt kell töltened a gyermekeiddel. És úgy belemarkolt a szívemben, hogy én egész héten annyira elfoglalt voltam, nem tudtam volna másképp csinálni, de ők segítettek abban, hogy halljuk egymást, hogy beszélgessünk, hogy egy kicsit együtt töltsünk időt. És arra jöttem rá, hogy nagyon sokszor ezt halljuk egymástól, és ezzel nyugtatjuk meg egymást, ismerősök, barátok, hogy ugye mindent megteszünk a gyermekeinkért, mindent megadunk nekik, és nagyon jól össze volt foglalva a mai igében, el szeretném olvasni, hogy mit jelent ez. Olyan időket élünk, amikor a gyerekek egyre többet megkapnak abból, amit akarnak, de egyre kevesebbet kapnak abból, amire szükségük van. Mire is van szükségük? Hát rád. Nem játékokra, nem kütyükre, nem ékszerekre, hanem a szeretetedre és az idődre. És ugye a szívemben markolt, hogy tényleg azt mondjuk, hogy mindent megteszünk a családunkért, a gyermekeinkért, hogy nekik jobb és szebb jövőjük legyen, hogy könnyebben tudjanak érvényesülni az életben, és közben semmi másra nincs igazán szükségük, csak a velük töltött időre, rám és rá testvérem. És akkor eszembe jutott a Jóistennel való kapcsolatom is, hogy milyen az, én milyen gyermeke vagyok, ő ugye mindent megtett azért, hogy az én közelségemben legyen, hogy mellettem legyen, nekem csak annyit kell tennem, hogy hozzá kell fordulnom. Hogy milyen az én kapcsolatom vele, hogy csak olyan, hogy megnyugtassam a lelkiismeretemet, vagy tényleg kiöntöm neki a szívemet. Hogy olyan csak azt, hogy mások nem mondják, hogy nem imádkoztam, vagy olyan, hogy óhajtok vele lenni nap, mint nap. És ahogy olvastuk most is az igéből, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Nem erre van szükség, hogy mások lássanak, nem arra van szükség, hogy a lelkiismeretem megnyugodjon. Amikor pedig imádkoztak, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattattak meg. Nem az a lényeg, hogy hány perc. Ugye szokták azt mondani, hogy ha bemész egy templomba, leülsz, hajtsd le a fejed, és ha nem tudod, mit mondjál, számolj egy tízig, és akkor mindenki azt hitte, hogy imádkoztál. Nem, itt nem erről van szó, hogy rövid vagy hosszú, hanem arról van szó, hogy mi van az én szívemben, és mit tudok oda tenni Jézus Krisztus elé. Milyen időt tudok vele tartalmasan eltölteni. Hogy a szívemet adom át neki, vagy csak a szavakat, amik úgy üresen kijönnek belőlem. És hogyha igazi és jó gyermeke vagyok, akkor igyekszem minél több időt vele tölteni, úgyhogy olvasom az ő igéjét, úgyhogy imádkozok, hogy beszélgetek vele. Úgy, hogy hiányzik nekünk a saját gyermekünk, a saját családunk, a velük együtt töltött idő, ennek is hiányoznia kell, a vele való kapcsolatunk. És én abban erősödtem meg ebben, ezen a héten, hogy újra és újra be kell töltődjek Jézus Krisztus jelenlétével, azért, hogy az én kapcsolatom szorosabb legyen vele, és hogy tényleg azok az együtt töltött idők, reggel és este, amikor imádkozom, az tartalmas legyen. Ezt kívánom a testvéreknek is, hogy következő héten így tudjunk megújulni, és tudjuk eltölteni a hetünket. Amen. Kérjük szépen az énekkar szolgálatát, és az énekkar szolgálata után Reinbold Evelyn és Erik szolgálatát hallgatjuk meg.
Az imára szánt idő, az imára szánt idő,
127. Zsoltár. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküztek későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztük. De akit az Úr szeret, annak még álmába is ad eleget.
Az Úr ajándéka a gyermek. Az anyagi gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülői fiak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha az ellenségeivel van, szóváltása a kapuban.
Köszönjük szépen, kérjük szépen a zenekar szolgálatát, és utána Bányai Otilia szolgálatát hallgatjuk meg.
Hálás vagyok Istennek, hogy itthon lehetek egy néhány hetet, mert már nagyon régóta nem voltam itthon több ideig. És nagy kegyelemnek tartom azt, hogy eddig Isten olyan sok mindenben vezetett, hogy láthatom az ő vezetését, és ott az egyetemen is olyan sokszor tapasztalhatom, és tapasztalhatjuk az ő szeretetét, és hogy akar tanítani engem, hogy növekedjek és fejlődjek, és ezt van, hogy érdekes módon végzi. Most is maradt el vizsgám, úgy, mint az eddigi években mindig, de most az egyik legnehezebb tantárgyból maradt el, ami ezen a szakon mindenkinek nehézséget okoz. Úgy gondoltam, hogy a possesszióban csak fog sikerülni, És azon a héten, amikor voltam vizsga, pénteken volt a vizsga, és Vásárhelyen szerdán szokott lenni bibliaóra, és mielőtt elindultam a bibliaórára, akkor úgy imádkoztam, hogyha most ez a vizsga fog sikerülni, akkor Isten bátorítson valamivel engem a bibliaórán. És a Józsué harmadik részét olvastuk fel, és pont úgy szokott lenni, hogy minden igeverset más olvas, ugye, hogy itt. És amiket én olvastam, az volt, hogy ahogy Mózessel is vele voltam, veled is veled leszek. És én ebből azt értettem meg, hogy Isten megsegít, és fog sikerülni a vizsga. Egész pénteken volt a vizsga, és vasárnap tudtuk meg az eredményt, és éppen, hogy nem lett meg a 450. És akkor ez nagyon rosszul esett, mert úgy éreztem, hogy ennél többet már nem tudnék tanulni, és Isten is bátorított, akkor miért nem sikerült. És akkor elgondolkoztam, hogy Isten azt mondta, hogy velem lesz. Hogy bárhogyan is történik, ő velem van, és velem lesz, és velünk van. És a következő héten, pénteken volt a következő dátum, amikor lehetett vizsgázni. És azon a héten minden nap olyan igen részeket olvastam, ami pont az én helyzetemhez illett, hogy a nehézségekről, próbákról volt szó, a bizalomról, és nagyon sokat épített Isten azon a héten, és bátorított, és csodálatosan megsegített azon a vizsgán is, és hála Istennek, hogy akkor sikerült, és így ismét lezárhattam a negyedévet is, és azt tanultam meg ebből, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, még hogyha úgy is tűnik, hogy mi meg tudnánk oldani, akkor se ne támaszkodjunk a mi elménkre, hanem Istenben bízzunk, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni, de ő tudja, és ő a legjobbat tervezi mindig nekünk. És szeretném, hogyha mindig a helyemen tudnánk lenni, és a helyünkön tudnánk lenni, hogy Isten ott tudjon tanítani, és rajtunk keresztül másokat is tudjon tanítani. 4 évvel ezelőtt kb. Elbúcsúztam úgymond a gyülekezettől, mert elmentem Vásárhelyre, kezdtem az egyetemet, és most ismét úgymond elbúcsúzok. Miután meg lesz a mennyegzőnk, akkor Vásárhelyen fogunk lakni 1 évet, mert még van 1 évem az egyetemből, és azután pedig Székelyföldön tervezünk maradni, hogyha Isten is úgy akarja. De én kívánom a gyülekezetnek, hogy bárhol is vagyunk, ahogy a reggel is hallottuk, a tiszta igét olvassuk, hallgassuk és hirdessük, és a gyülekezeteinkben tudjuk megállni a helyünket, tudjunk a helyünkön lenni, hogy Isten meg tudjon áldani minket, Nagyon köszönöm az eddigi imákat, amiket elmondtak értünk a fiatalokért, egyetemistákért, és továbbra is tegyék és tegyük, imádkozzunk, mert hiszem és tapasztaltam is, hogy az imának ereje van, és imádkozzanak azért is, hogy ott az egyetemen, amikor vagyunk, olyan sok mindenkivel találkozunk. Sokszor gondolkoztam rajta, hogy tegyek bizonyságot, mikor csak az órákon találkozunk, akkor nincs idő beszélgetni, a szünetek is, épp megyünk egyik óráról a másikra, de hogyha igazán ezek csak kifogások, de hogyha igazán bizonyságot akarok tenni, akkor Isten tud adni alkalmakat rá. És azért is imádkozzunk, hogy akár az iskolában, akár az egyetemen, a munkahelyen, ahol vagyunk a nap legtöbb részében, ugye az életünkkel, mint a beszédünkkel, a viselkedésünkkel, ha tudjuk Isten igéjét, Isten szeretetét továbbadni, sugározni. És még egy gondolatot a szeretetről. Az egyik prédikációban, amit hallgattam, volt egy gondolat megemlítve, ami nekem nagyon megmaradt, és szeretném, hogy mindannyian alkalmazzuk, hogyha egy parfümöt magunkra fújunk, akkor ezt mindenki érzi, aki körülöttünk van. Nem csak bizonyos emberek, akiket mi kiválasztunk, hogy érezzék, hanem mindenki érzi. És hogyha az igazi szeretet van bennünk, akkor azt mindenki kell érezze. Nem csak pár ember, akiket mi jobban kedvelünk, hanem mindenki, akivel találkozunk. Ezt kívánom. Amen.
Héten tanított engem a Jóisten valamire, és ezt szeretném elmondani. Oda voltunk egy néhány napot kirándulni, és aztán, ahogy ott voltunk egy kempingben, egyszer megérkezett egy lengyel házas pár oda közvetlen mellénk. És aztán, ahogy megérkeztek, még ki sem pakoltak, szépen odajöttek hozzánk, kezet fogtak ő is, a felesége is, és illedelmesen köszöntek, lengyelül mondtak valamit, én egy mukkot nem értettem belőle, de nekem annyira jól esett az, hogy mennyire illemtudó az az ember, gondoltam valami hívő lehet, vagy nem tudom, kicsoda, legyen akárki, de nekem nagyon jól esett ez. Tehát nem csak annyi, hogy messziről oda kell köszönni, hogy hello, hello, hanem szépen illedelmesen odajött, és kezet fogott ő is, és a felesége is velem. És azonnal az a gondolat jutott eszembe, az az ige vers, hogy amint szeretnétek, hogy veletek cselekedjen, ti is aképpen cselekedjetek. És mindez forgott bennem. Azelőtt nap már láttam, hogy egy Szilágy megyei rendszámú kocsi ott volt közvetlen, nem olyan messze tőlünk. Hát mondom, itt az alkalom, hogy ha már ezt tanítja a Jóisten neked, akkor eredj, és akkor köszönj oda legalább nekik. És oda megyek, és köszönök, és ő is odajön, köszön, beszélgetünk egy kicsit, és aztán kiderül, hogy hát zilaiak, és hogy ilyen hittestvéreink, tehát nem baptisták, de hittestvéreink az Úrban. És hát több mindenről beszélgettünk már utólag, de úgy megmaradt bennem az, hogy amint akarjátok, hogy veletek cselekedjenek. Ez nem csak egy köszönésre illik, hanem lehet éppenséggel más segítségnyújtásra. Ma nekem van szükségem, holnap neked van szükségem, és amint szeretnéd az, hogy elvárnád az, hogy hát gyere már testvér, segítsél, vagy gyere, úgy elvártam volna valakitől, hogy odajöjjön, hogy köszönjön, és nem tettem. Miért? Azért, mert lehet, hogy én se tettem azelőtt. Hát tegyünk jót, és amit szeretnénk az, hogy a mellettem lévő esetleg szóljon hozzám, vagy mondjon valamit, vagy nem menjek úgy haza, hogy hát még hozzám se szól senki, igaz, én se szóltam ő hozzá. Tanított engem a Jóisten, és ha tanította a testvéreket is, akkor cselekedjünk. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Akkor kérjük még egyszer a zenekar szolgálatát, és akkor lehetőség van még egy bizonyságtevésre. Thank you.
nagyon nehéz könnyek nélkül kiállni ide, mert mindig az jutott eszembe, hogy nem volt annál nagyobb ajándék a szüleim részéről, mint ez a gyülekezet. Most, amikor annyi mindenen keresztül megyünk, annyi felé járunk, és annyi minden történik velünk, akkor értékelem, hogy milyen útra valót kaptam. És azoknak szeretném mondani, akiknek van lehetőségük gyülekezetbe járni, hogy értékeljék ezt, mert eljöhet az idő, amikor ez a lehetőség elvétetik az embertől. És nem mondhatom, hogy nincs gyülekezet ott, ahol mi most lakunk, Los Angelesben. Van egy 25-30 tagú gyülekezet, de ugye más a szellemi élet minősége, mint itt, és nincs meg az a szeretett kapcsolat úgy az emberek között, ami kellene legyen. És amikor az ember látja ezt a különbséget, akkor jön rá arra, hogy én valami olyan nagy értéket kaptam, amit mondjuk nem kap meg akárki. És ezt a gyülekezetet én most evel a nagy szeretettel köszöntöm, és a családom nevében, és kívánom, hogy értékeljék azt, hogy ilyen szép számban összegyűlhetnek. Mert mi, amikor begyűlünk ott Los Angelesben, és kongnak a padok, és alig vagyunk egy páran, hát akkor ugye nem a legjobban tudjuk érezni magunkat. Most a vers, amit választottam, abban kapcsolódik a mostani témához, hogy ugye itt az imádság meghallgatásáról van szó, és a vers pedig az imádság meghallgatásának a feltételeit mondja el. Hát verstanilag nem ez a legsikeresebb versem, de lehet, hogy mondani való szempontjából a legfontosabb. Az a címe, hogy törvény a törvények felett. A szeretet a vérrel szerzett szövetség nagy pecsétje. Megtámadhatatlan főpapi hagyaték. Visszavonhatatlan királyi rendelet. A szeretet törvény. Törvény a törvények felett. Amikor elmondtad a megtérők imáját, kitöltetett a szívedbe Isten szeretete. S a nagy parancs sorsdöntő új igéit isteni kezek írták a szellemedbe. A szeretet embriót felelősséggel hordozod, és növekedéséről számot kell adja az Úrnak. Minden élethelyzetben megmérettetünk. Ha nem jársz szeretetben, a hited nem működik. Nem lesznek jogaid és kiváltságaid. Ha nem jársz szeretetben, legyőzött leszel, vesztes és eltiport. És nem hallgattatnak meg az imádságaid. Elismétlem, mert ez a rész kapcsolódik a mai igéhez. Ha nem jársz szeretetben, a hited nem működik. Nem lesznek jogaid és kiváltságaid. Ha nem jársz szeretetben, legyőzött leszel, vesztes és eltiport. Mert nem hallgattatnak meg az imádságaid. Minden élethelyzetben megmérettetünk. ha szeretetben jársz, megbocsátod és elfelejted mindenki bűneit. Áldod, áldod, áldod az ellenségeid. Ha szeretetben jársz, a győzelmek útjára léptél. És megoldódnak a sors kérdéseid. Megismétlem ezt a szakaszt. Minden élethelyzetben megmérettetünk. Ha szeretetben jársz, megbocsátod, és elfelejted mindenki bűneit. Áldod, áldod, áldod az ellenségeid. Ha szeretetben jársz, a győzelmek útjára léptél. És megoldódnak a sors kérdéseid. Minden élethelyzetben megmérettetünk. Ha vonz a mélység, semmiképp nem zuhanhatsz, mert keményen összefont királyi kötelékek óvnak, emelnek, vonnak, tartanak. A halál Jordán vizén a szeretet visz át, és ez vezet be téged a királyi házba is. Örökkévaló kapukon és lépcsőkön át. A szeretet a vérrel szerzett szövetség nagy pecsétje. Megtámadhatatlan főpapi hagyaték. Visszavonhatatlan királyi rendelet. A szeretet törvény. Törvény a törvények felett. Ez a vers akkor született, miután elolvastam Kenneth Hagin-nek az egyik könyvét, amiről azóta is azt tartom, hogy a Biblia után talán a legeslegfontosabb. Az a címe, hogy a szeretet út a győzelemhez. Tehát én ebből kaptam ezt a kinyilatkoztatást, hogy szeretet nélkül nincs kereszténység, fel is hívja a figyelmet, ha érzed, hogy nincs benned szeretet, nagyon járj utána, hogy van-e üdvösséged. Úgyhogy azért ajánlom mindenki figyelmébe ezt a könyvet, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom, a sorsdöntőnek tartom, és még egyszer elmondom a címét, a szeretet út a győzelemhez, Kenneth Hagin.
Mondta a feleségem, hogy majd be fog számolni, hogyan élt meg bizonyos dolgokat. De én is elmondok magam részéről egyet, mivel hogy az imádkozással kapcsolatos a téma is. Elég nehéz időszakban voltunk, vagy megyünk keresztül. Hát már úgy a betegség, vagy a műtét előtt is sok mindenben úgy éreztem, mint az ember, mikor mézbe próbálna úszni, vagy olyan sűrű dolgok, olyan nehezen alakultak a dolgok, meg annyi minden akadály, meg nehézség vett körül. És hát sokszor beszéltük ezt is, hogy miért ilyen nehéz a dolog, aztán jött a betegség, hirtelen ért bennünket, úgymond, amikor bekerült először Nagyváradon a kórházba, Timi, aztán ugye úgy hazajöttünk nem sokra rá, kevés idő után megint előjött, megint úgy meglepett bennünket, vagy hirtelen jött, hogy megint a kórházba kell menni, most nehezebb műtét, aztán ugye minden, ami ezzel jár, maga az anyagi vonzata is, hogy kérdések, meg úgy, na, jöttek a dolgok. Aztán a műtét után nehéz volt, a feleségemnek nagyon sok fájdalma volt, és akkor ott mellette lenni, látni azt. Aztán a harmadik nap volt az, amikor ismét probléma volt, ugye, hogy köhögött egyet, és akkor kiszakadt a tüdő a műtött résznél, és akkor elkezdett szivárogni. Aztán persze nagyon megint fájdalmak, és akkor hát ott voltam egész nap, este is, és hát láttam azt, hogy szenved, meg ő is. Ugye három éjszaka már nem aludt, hiába az haltató. És hát ugye már úgy este felé, mikor ott voltam, már mikor ugye fájdalma van, akkor hát imádkozzunk. És akkor hát imádkoztunk, és nyilván a fő kérésünk abban a helyzetben az volt, hogy az Úr enyhítse a fájdalmat, és hogy tudjon pihenni, mert hát nagyon ilyen gyors időközönként ilyen köhögési rohamai voltak, és akkor mindjárt kellett valamit adni, valami vizet, hogy csillapodjon, hogy ne fájjon megint, vagy ne legyen nagyobb baj. És akkor ugye hát olyan speciális gépen volt, ami mérte a szivárgást, a tüdőnek a szivárgását, ugye, hogy kiszakadt. És hát mindig ott néztem közben, hogy mennyiket mutat a gép, hogy csökkenne már, vagy amikor imádkoztunk is, és úgy hát várná az ember, hogy hát imádkoztunk, kértük, hogy enyhüljön a fájdalom, akkor csillapodjon egy kicsit, és úgy tudjon végre elpihenni. De hát nem úgy volt, hanem csak úgy ment tovább, hogy mindig kellett ugrani, akkor igyon valamit, vagy... És hát már így mentünk bele az éjszakába, hát hajnalban nekem el kellett jönnöm, olyan 2-3 óra felé, és akkor hát jöttem haza az úton, ugye nem volt forgalom sem, és hát magamban voltam a gondolataimmal. Hát az Úr nekem azt jutott eszembe, akkor, amit ugye akkor szolgálnom kellett vasárnap, szinte a szószékről úgymond a sürgőségre mentünk szinte. Hát nekem akkor azt jutott eszembe, hogy Káleb is, ugye, amit mondtam, hogy 40 éven át szenvednie kellett neki is a pusztában, csupán azért, mert mások hitetlenek voltak, nem is úgymond a saját hibájából. De soha nem olvastuk azt, hogy zúgulódott, vagy csüggett volna. És én pedig itt vagyok, és jöttek a nehézségek, és úgy, ugye, hát magam alatt vagyok, vagy elcsüggedek. Aztán, hogy hazamentem, egy keveset aludtam, és akkor reggel, mikor felébredtem, az Úr úgy elkezdte adni az ige verseket. Sorra, ugye egymás után mondta, kiválasztan el minket Krisztus szeretetétől nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Aztán jött a másik igevers, amikor a tanítványokhoz intézte a kérdést, miután rosszul vizsgáztak a viharban, hogy hol van a ti hitetek. És úgy rám nehezedett az, hogy hát elválaszt a nyomorúság vagy a betegség Isten szeretetétől, hogy hát ennyi az én hitem, hogy viharokban hát elcsüggedek, vagy úgy el tudok keseredni. Hát, aztán ugyanezt végezte az Úr Timinek is a szívébe közben. Aztán hát küldött is egy gondolatot, egy írást, az is nagyon sokat mondott, hogy azt gondolod, összeegyezhetetlen Isten szeretetével, mely még könnyeinket is számon tartja, hogy szenvedés és keresztet küldjön. Az Úr így felel neked, boldogok, akik sírnak. A boldogság a kereszt szeretetében rejlik. Hiányzik ez a lelkület az életedből. Akkor nem lehetsz boldog. Szeresd keresztedet, mint az atya ajándékát. Így nehézségeid elveszítik erejüket. Az atya és Jézus szeretetének titka feltárul előtted, és a könnyök között is boldoggá tesz. Hát nagyon megalázott engemet, és de ugyanakkor olyan nagy kegyelemnek tartottam azt is, hogy a jó atya annyira lehajol, és a megrepett nádat, vagy a piskoló nem veti meg, vagy nem töri el, és a pislogó mécsest is nem oltja ki, és gondja van az övéire, és szól ilyen helyzetben is. És szeretnék jó tanuló lenni én is, tanulni, vagy növekedni ebben, hogy nem kételkedni Isten szeretetében, akkor sem, mikor próbák vagy nehézségek idején vezet át engemet. És ismét köszönöm én is az imádságokat, hiszen ezek is hozzájárultak, vagy segítettek abban, hogy az Úr felemeljen és kezében tartson bennünket. Amen.
Kérjük szépen az énekkar szolgálatát, és utána az ige hirdetés következik.
köszöntöm én is a gyülekezetet. Már én néhány napja itt vagyunk Szatmáron. Az Úr kegyelméből szeretnénk legalább még egy hetet eltölteni Szatmáron, azután szeretnénk visszamenni a mi helyünkre. Azt mondja egy közmondás, hogy a tudás anyja az ismétlés. Na mit tudnánk elismételni, ami volt a múlt vasárnap délután? El tudnánk valamit ismételni abból? Nekem megmaradt az a felirat, az a jelmondat, hogy hős leszek. Hős leszek. Beteltem a múlt vasárnapi igehirdetéssel, az üzenettel, de megmaradt tovább is az, hogy hős leszek. Nem, hogy én hős akarok lenni, hanem eszembe jutott egy régi esemény. Egy néhány évvel ezelőtt valamilyen körülmények között sikerült, hogy megnézzek egy videófölvételt, egy beszámolóról, ahol beszámoltak amerikai katonák a világháborús eseményeikről, akik már kiöregedtek, őszhajúak voltak, különböző rangú, beosztású katonák, hogy miket éltek át a háborúba, és az egyik elmondta, hogy mi mikor hazajöttünk, minket úgy ünnepeltek, mint hősök. De azt mondja, nem vagyunk mi hősök. És akkor kezdtem mondani, hogy mikor bementünk, hogy Ausztriát szabadítsuk fel, bementünk, mint szabadítók, és lett belőlünk fosztogató. És akkor a videó fölvételen mutatta, hogy a katonák imitamot, hogy csomagoltak be értéktárgyakot dobozokba, ládákba, írták rá a címüket, és küldték haza Amerikába. És azt mondta az egyik beszámoló, gondolom, hogy hívő ember lehetett, azt mondja, azok a hősök, akik életükkel, vérükkel fizettek, mi nem vagyunk hősök. Mi bementünk, mint felszabadítók, és lettünk fosztogatók. Azok a hősök, akik életüköt adják, akik vérükkel pecsételték meg a mások szabadítását. Nem tudom, kinek mi maradott meg. Adjunk még lehetőséget valakinek, hogy mondja el, hogy mi maradott meg. Pénteken is itt voltam. Nekem sokat mondott az a tény, hogy Szűcs testvér elindította a péntek esti foglalkozást, és kijelentette, hogy még lesz két alkalom. Ki emlékszik még, mi volt péntek este a jelmondatunk? Tessék? A gyermeki hit. Hogy milyenek a gyermekek, milyenek az ifjak, milyenek a fiacskák. És eszembe jutott ezzel kapcsolatosan, ami még mindig foglalkoztat, egy esemény. Egy keresztény családba gyakorolták a vendégszeretetet. Gyakran megvendékeltek vendégeket, testvéreket. De a családban gyakorlat az volt, hogy külön asztalnál ültek a szülők a vendégekkel, és külön asztalnál a gyerekek. Felszolgálták a vendégeket, a felnőtteket, felszolgálták a gyerekeket is. Vége volt a vendégfogadásnak, az étkezésnek is. Az anyuka oda ment a gyerekekhez, na, fejezzük be az ebédet, ki imádkozzon. Hát az egyik vette a gyerek közül a bátorságot, hogy imádkozzon. És többek között azt mondta, Úr Jézus, köszönjük a finom ebédet, köszönjük, hogy gondoskodtál rólunk. A bácsiknak, a néniknek fagylaltat is rendeltél, és a gyerekek kimaradtak a sorból. Nem tudom, hogy viselkednek a gyerekeitek. Ott így történt. Imádságban mondta el a panaszát. Imádságban mondta el a gyerek attól, amit ő meg lett fosztva, nem szándékosan. Ezt az ígét olvastam fel szerdán a pszichiátrián. A kiindulási pontom az volt, hogy már többször, mikor Szatmárra jöttünk, azok a testvérek, akik járnak be a pszichiátriára, meghívtak, hogy románul hirdessek igét ott a pszichiátrián. És megfigyeltem, a gyakorlatban az volt, hogy minden alkalom végén elmondtuk magyarul is, elmondtuk románul is a Mi Atyánk nevű imádságot. Készültem délután, miután Dénes testvér szólott, Ámos könyvéből is, az onnan volt a ma délutáni szolgálat. Háromszor olvastam végig Ámos könyvét, készülve a délutáni szolgálatra. Mégis megváltoztattam a szolgálatot. Miért? A délelőtt valaki imádkozott. És az az ima szólt hozzám, az Úr azáltal, az ima által buzdított, hogy maradjak ennél az igénél. Meg a másik buzdítás az volt, hogy azt kérte az egyik testvér, hogy mondjuk el együtt a gyülekezet a Mi Atyánk imádságot. Lehet azt gondoljátok, hogy banális dolog a Mi Atyánk imádságot imádkozni. Egyszerű dolog. De az Úr tud egyszerű dolgok által is szólni hozzánk és tanítani is. Úgy, hogy mondta Attila testvér, egyszerű dolgok, szól az Úr. Mielőtt eljöttünk volna Szatmára, egyszerű dolgok által szólott hozzám is az Úr. Elmondok egyet belőlük, hogy ne töltsem azzal az időt. Egy nap kaptam két darás csípést. Egy nap. Ki kapott itt még darás csípést? Ugye? Hány napig szokott tartani a hatása? Hány napig szokott tartani a hatása? Hát nekem az egyik csípésnek a hatása 3 napra elmúlt, de a másik 1 hét múlva is még bizsergett. Olyan sokszor jövünk imaházba. Olyan sokféle szolgálaton veszünk részt. Hány napig bizsereg bennünk az ige? Legalább egy darás, csípésnyi hatása van az igének? Ezt mondta nekem az esemény. Így tanította az Úr. Egyszerű dolgok által. Édesapámnak volt egy szokása, egy mondása, kiadta a dolgot nekünk, és persze nyári időben, amikor vakáció, mikor a kapunkon a szomszéd fiúnak a fotballja 2-3-at suppant, elfelejtettük, hogy mi a feladatunk, ki az utcára fotballozni, és mikor este hazajött apukám, hát a dolog nem volt elvégezve, és akkor azt mondta, egyik füleden bement, a másikon kijött. Állj a sarokba, adj két pofot magadnak, hogy ne én adjak, mert akkor rosszul jársz. Mikor ezt kimondta, akkor tudtuk, hogy nagyon haragszik. Akkor tűrtőztette magát, hogy ne verjen meg. Milyen hatása van az igének a szívünkre, az életünkre? Meddig marad meg bennünk az ige hatása, az ige üzenete? Elmondok egy eseményt. Legény ember voltam. Katonaság után 39 éve, hogy házasságban vagyunk feleségemmel. 39 év, valamennyi idő, ugye? 39 év. Legény emberként mentünk el Ploiestre, mikor Czontestvér ott szolgált. Meghallgatni, ott lenni egy vasárnap. Éppen úrvacsora volt. A ploiesti gyülekezetben akkor, a kommunista idő alatt szolgált Czontestvér. És a János 13-ból volt az ige. Mai napig is el tudom mondani aprólékosan az ige üzenetét. Nem volt se kaszetafonom, nem volt se magnom, mert akkor kezdtek azok már működőbe jönni. Fel sem vettem semmire, de megmaradt. És mai napig is. Nem tudom, kihez mikor szólt Isten úgy, hogy ott van és bizsereg benne, és mozog benne, és munkálkodik benne az üzenet. Jeremiás azt mondta egy alkalommal, hallgatnék, de olyan bennem, mint a belém rekesztett tűz. Ennek az igének mostanra ezt a címet adtam. Az Úrnak tetsző imádság. És ne gondoljátok, hogy én most felsorolok 3, 4, 5 pontot, hogyha így imádkozunk, akkor tetszik az Úrnak. Nem, hanem. Egy idős testvér jött hozzánk, aki valamikor katonai pilóta volt, és sok dolgot elmondott, Megjegyeztem az ő mondásából is két dolgot, most az egyiket mondom el csak, és pedig azt mondja, egy gyülekezetben egy mamácska megöregedett, és kezdett hiányozni az alkalmakról. És a vezető bizottságból ketten vagy hárman azt mondták, hogy el kell menjünk, látogassuk meg. És egy este odaértek a házához, és fény lett az ablaka, és látták, hogy le van térdelve a szobácskája közepébe, és mond egy zsoltárt. És azt mondták, ne zavarjuk, fejezze be. És mikor befejezte a zsoltárt, ott a térdén állva felemelte a tekintetét, és azt kérdezte, Uram, jól mondtam? Uram, tetszik neked? Uram, kedves neked? Uram, elfogadhatod? Itt ebben az igében, a 6. fejezetben az alamizsnával kezdődik a tanítás, azután az imádsággal, majd azután a bőjtel. Az Úr Jézus földi életében ezek lelki gyakorlatok voltak a zsidó nép között. Azt is tudjuk a Bibliából, voltak olyan időszakok, amikor ezek a lelki gyakorlatok eltorzultak. Ézsaiás első fejezetében, hogyha olvassuk az igét, azt mondja Isten Ézsaiás által a népnek, hogy utálom a ti összevértelétiket. Ha meg is sokasítsátok az imádságotokat, nem hallgatlak meg. Jeremiásnak is egy alkalommal azt mondja, hogy ne imádkozz ezért a népért. Eljött az ítélet ideje, nem hallgatlak meg. Hallottam egy eseményt Nagy Sándorral kapcsolatosan, a görög hódítóval, a világ hódítóval. A fülébe jutott valamiképpen, hogy a hadseregében van egy olyan katona, akit szintén Nagy Sándornak hívnak, és magához hívatta. És mikor végignézett rajta, és meglátta, hogy hogy néz ki Nagy Sándor, azt mondta, fiam, te vagy a nevedet változtatod meg, vagy az öltözetedet, ruházatot, viselkedésed, de többet meg nem engedem, hogy ezt a nevet ilyen állapotban, hogy kinézel, hordozd. Vagy a nevedet változtatod meg, vagy magadot változtatod meg. Elutasítottam. Tudjátok, mire gondoltam én? Amikor Isten elé járunk, amikor imádkozunk, elfogad Isten, vagy elutasít? Mondhassa azt, jól van, mondhassa azt, hogy elfogadtam, mondhassam azt, Isten, hogy megadom, amit kértél? Vagy elutasít? Tegyük fel magunknak a kérdést, különösen az ima életünkkel kapcsolatosan. Uram, tetszik? Uram, jól teszem? Uram, meg vagy elégedve? Mégis vannak alapelvek, amikre kell, hogy figyeljünk. A Lukács evangélium a 11. fejezetében, ahol szintén le van írva a párhuzamos imádság, a Máté 6-ban leírt imádsága kapcsolatosan, ott úgy kezdődik a bevezetése, hogy az Úr Jézus egy alkalommal imádkozott, a tanítványai látták, hallották, és akkor azt kérték az Úr Jézustól, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Kit szoktunk tanítani imádkozni? Kit? Hát a gyermekeinket elsősorban. Mi is tanítottuk a gyermekeinket imádkozni. Mi úgy tanítottuk, hogy a saját szavaikkal imádkozzanak. Betanult imádság az asztali imádságból csak, de imádkoztunk mi is velük. Tanítottuk őket, hogy imádkozzanak. Egy alkalommal este, amikor imádkoztunk, az egyik fiú, nem tudom most már melyik, mindegy, úgy imádkozott, hogy Úr Jézus, bocsáss meg a bűneimet, amen. Másik este, mikor imádkozunk, megint úgy mondja, hogy Úr Jézus, bocsáss meg a bűneimet, amen. Harmadik este megint azt mondja, Úr Jézus, bocsáss meg a bűneimet, amen. Megkérdeztem, azután külön csak, hogy beszélgettem vele, hogy mondd meg, mikor ezt az imádságot mondod, milyen bűnre gondolsz, milyen bűnöd van, ami nincs megbocsájtva. Azt mondja, nem gondolok semmire. Tényleg nincs semmi bűnöd? Nincs, apu. Nem gondolsz semmilyen bűnre? Nem. Akkor miért mondod ezt, hogy Úr Jézus, bocsáss meg a bűneimet? Ha nincs semmi bűnöd, akkor mondhatod esetleg azt, hogy Úr Jézus, köszönöm, hogy megbocsájtottad a bűneimet? Vagy mondhatod azt, hogy Úr Jézus, köszönöm, hogy máma nem vétkeztem ellened. Kit szoktunk még tanítani imádkozni? Az új hívőköt nem, de szoktuk tanítani imádkozni? Nekem volt alkalmam ilyesmivel is foglalkozni. Az Úr Jézus tanította imádkozni az ő tanítványait. Nem mindegy, hogy imádkozunk. Van két helytelen mód itt felsorakoztatva ebben a szakaszban, amit felolvastunk, és mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek, bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. Miért imádkoznak ezek az emberek? Hogy lássák mások. Dicsérjék meg, ismerjék el. Nem tudom még miért tehették, azt mondja, ezek a képmutatók. Elvették jutalmukat. A másik azt mondja, a hetedik versben, és mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Eszembe jut itt az Isten ítélete a Kármel hegyen, amit Illés vezetett le, amikor a Bál papjait kihívta, és mikor azt mondta, kezdjétek meg ti az áldozást, hívjátok segítségül Bál. És tudjátok a jelenetet, nem kell én ezt ismételjem. Azt mondja az ige, hogy délig azt csinálták, kiabáltak, nem jött válasz sem, felelet, kezdték metélni magukat késekkel, borotvákkal, míg ki nem csordult a vérük, nem jött felelet. Helytelen imádság, helytelen mód. Azt mondja az Úr is, ne legyetek hát ezekhez hasonlók. Nemrég meghallgattam Melát Attilának egy szolgálatát valamelyik konferencián, és itt Erdélyben volt egy ifjúsági konferencia, és azt hiszem azzal az alkalommal egy másikot is meghallgattam, vagy abba az alkalommal volt a szolgálata, amikor elmondta többek között, hogy részt vett egy ilyen felekezet közötti közi konferencián. És akkor a konferencia vezetője osztott el a feladatokat a jelenlevő pásztoroknak, és azt mondja, ott volt egy ortodox pópa is, és neki azt a feladatot adta a konferenciára a konferencia vezető, hogy ő mondjon egy hivatalos ilyen imát. És azt mondta a pópa, hogy ne haragudjon, ő nem készült. Erre nem készült. És azt én nagyon megütköztem. Nagyon leírtam ezt az embert. Miféle ember, miféle pópa, hogy még egy imádságot se tud elmondani. De azt mondta, hogy holnapra beoszthatnak. Több napos volt a konferencia. És jött a holnap. És tényleg megadták neki a lehetőséget, hogy imádkozzon, és akkor azt mondta, olyant imádkozott ez az ember, hogy engemet teljesen összetört. Minden gőgöm, minden vallási büszkeségem. Minden porba hullott. Azt mondta, éjjel ott állt az Úr előtt, és elkérte éjszaka az imádságot az Úrtól, amit elmondjon. Nem tudom, ki mennyit szokott imádkozni. Ki mikor szokott imádkozni. Vannak nyilvános imádságaink, és vannak magányos imádságaink. Sok évvel ezelőtt megtért egy asszony kovásznál, katolikus háttérből jött, és nagyon nehezen tudott beállni a közös imádságba, a gyülekezeti imá. Úgy, ahogy itt történik az imaórán, vagy más alkalmakkor is. És mindig azzal jött elé hozzánk, hogy megvan írva a Bibliából, hogy te mikor imádkozol, menj be te titkos kamrádba, zár be az ajtót, imádkozzál atyát az, aki titkon van, és megfizet neked nyilván. De kezdtük tanítani neki, igen. Ez egy módja, egy lehetőség, egy alapszükséglet az imádkozást illetőleg, de vannak közös alkalmaink, nyilvános imádságaink, nyilvános imádkozások is, majd lassan-lassan belejött. Ezért mondom, hogy szükségünk van tanulni, helyesen imádkozni, az Úrnak tetsző módon imádkozni. És itt van egy probléma, amit az Úr Jézus ezzel az imádsággal elmondott, és megismételt, nem akarom elemezni az imádságot, nem akarok kitérni ennek az aprólékosságaira, egyetlen egy dologra. És pedig, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyi atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyi atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Kétféle bocsánatról tanít minket az Új Szövetség. És pedig tanít a bírói bocsánatról. Ebbe akkor részesülünk, amikor először jöttünk az Úrhoz, elfogadtuk az ő kegyelmét, megbocsátotta a bűneinket, gyermekevé fogadott minket, és felszabadultunk. Isten a bíró, és minden bűnt, amit az Úr Jézus Krisztus vére el nem törölt, előre megy az ítéletre. De amikor a bíró kihirdeti, hogy megbocsátottak a te bűneid, akkor a bűnös, bármennyi bűne volt, felszabadul, átéli a szabadítást. De felteszem a kérdést, szabad-e a megtért embernek, a hívő embernek, az újjászületett embernek vétkezni? Szabad-e? Válaszoljatok. Szabad-e? Hangosabban. Tudatosan nem. Más válasz. Szabad-e? Fölvetődött a kérdés. Péter azt kérdezte az Úr Jézustól, hogy hát hányszor kell én megbocsássak az én atyám fiának? Még 7-szer is? És mit válaszolt az Úr Jézus? Nem csak 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is, vagy 77-szer, ki ahogy veszi a fordítások szerint. Szabad-e vétkezni az Isten gyermekének? Én gyülekezetben nőttem fel. Sok mindent megtanultunk, mint gyermekek a Bibliából, a gyülekezeti életből, a gyülekezeti viselkedésből. Nagyon sok minden. Jól ment minden. De amikor rájött az a pillanat, amikor Isten rátette mind felnőttnek, felnőtt fiatalnak a kezeit az életemre, tudjátok, mi volt nekem a legnagyobb problémám? Az, hogy noha ismertem a Bibliát, gyülekezetben nőttem fel. Sok mindent tudtam helyesen cselekedni, mégis voltak bűnök, amik bejöttek az életembe. És akkor azt mondtam, hogy tud nekem Isten megbocsátani, aki ott nőttem fel a gyülekezetbe, aki a Bibliával a kezemben nőttem fel, aki sokszor imádkoztam, emlékszem, mikor nagyapám legelőször megbízott, hogy vezessek imaórát. 14-15 éves lehettem. Azt mondta nekem, hogy bementem az imaházba hamarabb, ma te fogod vezetni az imórát. Nem volt időm felkészülni, semmire sem. Az volt a legelső alkalmas. Megijedtem nagyon. Hogy? És azt mondja, tudom, hogy tudsz a saját szavaiddal imádkozni. Elém ész az asztalhoz, mikor megkezdődik az összevetve. A szószék mellett volt egy asztal, ott szolgálták ki az úrvacsorát, és onnan szokott az imóra vezető szólni. Imádkozol a szavaiddal, felolvasol egy zsoltárt, és azután azt mondod, most az igék alapján a gyülekezet imádkozott. Nem kell magyaráz, nem kell taníts, nem kell fejteges semmilyen igét. Ez volt az első alkalom. Így nőttem fel, és mégis bejöttek bűnök az életembe. Negyedik osztályos gyermek voltam, amikor Isten először szólt hozzám. Még most is emlékszem rá. Munkálta az életemet. Hogy bocsáthat meg nekem Isten, aki a Bibliával a kezembe vétkeztem? És egészen addig mentem, hogy nem tudtam éjszakákon aludni. Kezdtem lefogyni. Voltak, akik megkérdezték, beteg vagy? Mi a bajod? Milyen problémád van? És volt egy idős testvér a szomszéd faluban, aki nekünk olyan szellemi atyánk volt, és elmondtam neki, hogy mi a problémám. És nagy meglepetésemre azt mondta nekem, és akkor mi lesz a megoldás? Öngyilkos leszel? Úgy megijedtem, mikor kimondta ezt, hogy megálltam, és kezdtem gondolkozni, és azt mondtam, hogy hát én legalábbis a Bibliából eddig úgy tanultam, és úgy tudom, hogy bűnt bűnnel eltörölni nem lehet. Én legalábbis a magam részéről az öngyilkosságot bűnnek tartom. És nem gondolom, hogy ezzel megoldódna a kérdésem. És akkor azt mondta mosolyogva nekem, akkor nincs más útja, csak higgy az Úr Jézus Krisztus áldozatában. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, hogy az ő vére elég minden bűnöd eltörlésére. És amikor hittel elfogadtam azt, hogy valójában az én bűneimért kifolyt az Úr Jézus vére, és úgy, mint aki hívő gyülekezetben nőttem fel, ott éltem, nekem is elég az Úr Jézus Krisztus drága vére, akkor szabadultam fel. A János levelében azt olvassuk az első levélben, amikor szól János a hívőkhöz, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsájt, itt esünk a legnagyobb tévedésbe. Vannak a körzetünkben olyan hívők, akik hozzánk képest friss hívők, új hívők. És tanítottuk őket a bűnvallás tényére is. És a legnehezebb kimondani, akár felnőttnek, akár gyermeknek, akár gyülekezeti tagként létezőnek, akár kívülről jöttnek az, hogy vétkeztem. Nevén neveznie a bűnt. Nevén nevezni a vétkét. Bűnt vallani azt jelenti, hogy azt mondom, amit Isten igéje mond a bűnről, a bűnnel kapcsolatosan. És ha valaki nem tudja, hogy mi a bűn, vegye elő a Bibliáját, és kezdje olvasni a római levelet. És mindjárt azzal talál szembe, hogy talál egy olyan listát, egy bűnlistát, ahol több mint 30 bűn van felsorolva. Én vettem egyszer a fáradtságot és az időt magamnak, sorra olvastam az apostol leveleit, mindeniket, hogy lássam, hogy melyikben milyen bűnök vannak felsorolva. Direkt csak ezért. Megdöbbentem, hogy mennyi bűn van felsorolva az apostoli levelekben. És ha valaki meg akar ismerni, hogy mi a bűn, akkor vegye a fáradtságot és olvass el, hogy jusson tudomására. Isten nem hagy a tudatlanságba a bűnt illetőleg. Mégis azt írja János apostol az ő levelében, fiacskáim, ezeket azért írom, hogy ne vétkezzetek. De ha vétkezik valaki, van szószólunk az atyánál, az Úr Jézus Krisztus, az ő áldozat, az ő vére, ő maga, engesztelő áldozat, a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Megszokunk dolgokat a gyülekezetben, megszokjuk az ige hallgatását. Nem szól sokat az ige hirdetés már. Évekkel ezelőtt fenn voltunk a Hargitán, persze a demokráciában, vége volt már a kommunista rendszernek, és Révész Árpád testvér Magyarországról volt a meghívott, ő szolgált, és nem felejtem el azóta sem azt, amit egy alkalommal elmondott. Szüleimmel azt mondja, jártunk az imaházban. Az, aki figyelt az én életemre és a mi életünkre, az a nagy tatám volt. És volt egy olyan gyakorlat, hogy mikor hazamentünk az imaházból, meg szokta kérdezni, na mondd csak, szólott Isten valamit neked? Bálat mondta, és azt mondta, nem. Mondta újból, azt mondja, figyelj, mikor újból megyünk, mert Isten lehet, hogy fog szólni valamit. Újból elmentünk az imaházba, hallgattam én is, amit hallgattam, viselkedtem úgy, hogy viselkedtem, hazamentünk, nagytatám újból megkérdezte, szólott Isten valamit? Nem. Nem baj, mikor még megyünk, figyelj jobban. És telt múlt az idő, múltak az évek, és egyszer újból megkérdezte, nagyapám azt mondja, hogy szólott Isten valamit? Igen. És akkor megbeszéltem nagyapámmal, hogy mit szólott Isten. És ti lehet többet hallottátok Révész Árpád testvért szolgálni, mint én, mert mi messze vagyunk a határtól, ugye? Istennek egy áldott eszköze lett. Megemlíteném Sámuelt. Azt olvassuk az igében, hogy az anyja miután elválasztotta, Istennek ígéreti, Istennek tett ígéretének eleget tett, felvitte Élihez. Nem tudom, hány éves lehetett Sámuel, de azt mondja, az ige gyermek. Megszólította Isten a gyermeket. Éli rájött majd, hogy Isten szólítsa a gyermeket. Sámuel nem ismerte még az Urat, nem volt kijelentés. És mit mondott Éli tanácsképpen? Szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Ezt mondja, újból szólít téged. És Isten megszólította Sámuel. És azt mondja az ige, hogy majd hírül terjedt egész Izraelben, hogy profétát emelt Isten Izraelben. Nem tudom, ki hogy viselkedik, amikor itt ige hirdetés van, kit mi köt le, mivel foglalkozik. Néme helyen látok olyanokat, hogy jegyzetelnek. Volt, amikor én is jegyzeteltem egyik-másik dolgot. Volt, amikor kaptam egy-egy gondolatot, egy-egy mondatot az ige hirdetésben, az ige szolgálatban, amit tovább vittem otthon magamnak, amiből született szolgálat tovább a gyülekezet felé. Ne tegyünk semmit sem megszokásból. Amit teszünk, úgy tegyük, mint az Úrért. Kérdezzük meg az Urat. Uram, tetszik, ahogy én imádkozok? És engedjük meg az Úrnak, hogy tanítson, akár idősök vagyunk is. Az Úr Jézus tanította az ő tanítványait, hogy hogy imádkozzanak. Törődött velük, hogy hogy imádkoznak. Szellemi életünknek egy summás része az imádság. Imádkozunk itt, imádkozunk otthon, és imádkozunk számtalanszor egy héten. Tetszik az Úrnak? Kedves az Úrnak? A legnagyobb akadálya az, hogyha vannak rendezetlen kapcsolataink. Elmondta egy alkalommal valaki, aki a szülészeten dolgozott, egy szülésznő, hogy elcsodálkoztam, amikor a szülési fájdalmakban asszonyok megátkozták a férjüköt. Férfeleség. Banális dolognak tűnik, furcsa dolognak tűnik, de tudjátok, akivel a legtöbb időt töltünk, azokkal van a legtöbb alkalmunk, hogy vétkezzünk ellenük. Férfeleség. Péter apostolnál azt mondja az ige nekünk, hogy ha mi férfiak nem becsüljük meg a mi feleségünket, és nem úgy bánunk vele, mint a gyengébb nemmel, akkor a mi imádságaink akadályba ütköznek. Nem hallgattatnak meg. Hiába valók a mi imádságaink. Férjek haragudhatnak a feleségükre. Haragot tarthatnak. Gyermekek haragusznak a szüleikre. Ott hagyják a szüleiket, elmennek. Sőt, hívő szülők gyermeke is, gyülekezetben felnőtt gyermekek. Haragot tartnak. Nem tudnak megbocsájtani. Nem a megtudásról vagy a meg nem tudásról van szó, hanem arról, hogy részesültem-e már kegyelemben. Ha én kegyelemben részesültem már, és tudom ezt, akkor én is hajlandó vagyok kegyelmet gyakorolni azzal, aki vét ellenem. Ott van a Máté 18-ban leírva, hogy hogy rendezzük a testvérek közt a kapcsolatot. Ha vétkezik a te atyád fia ellened, menj el! Dorgáld meg őt négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted a tátyát, fiát. Ha nem, védj magad mellé kettőt, hogy két vagy három tanú vallomással erősítessék minden ige, igével orvosolni a helyzetet. Ha nem, vidd a gyülekezet elé. Ha a gyülekezete sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány vagy a vámszedő. Milyen a pogány és a vámszedő a hívő embernek? Egy missziós cél? nem leírt ember, hanem egy missziós cél, akit meg akar nyerni, még akkor is, még azután is. Milyen a mi viszonyunk a gyülekezet szolgálattevőivel? Milyen a mi viszonyunk a gyülekezet szellemi felelősseivel? A tekintéllyel kapcsolatosan. A világunk jelenleg ezzel van eltel, vagy elmosódott a tekintély tisztelete. Iskolákban, mondjam úgy gyülekezetekben, keresztény egyházakban. Lehetnek akadályai a meg nem oldott kapcsolataink annak, hogy Isten ne hallgassa meg az imádságainkat. Egy ideje otthon Kovásznán elkezdtük azt a gyakorlatot, hogy hetente kétszer gyűlünk össze, akik tehetik, akiknek módjukban van, kimondottan csak imádkozni. Nem imaóra ez, hanem szabad imádkozási közösség, ima közösség, és több minden jött fel már így napfényre, több minden jött felszínre. Az én kérdésem azóta is mindig ez. Uram, tetszik, ahogy imádkozok? Uram, tetszik, ahogy imádkozunk? Elfogadhatod a mi imáinkat? Mint jóillatú füst szálljon fel a te színed elé, a mi imádságunk. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy a szentek imádságai arany kelyhekbe vannak gyűjtve. Olvasunk Mózesről, aki közben járt Izraelért, és Isten meghallgatta Mózesnek az imádságát. Olvasunk másokról a Bibliában, akik imádkoztak, és Isten meghallgatta az imádságukat. Pál apostol élete jut eszembe, amikor a Rómába vivő úton a tengeren hányódtak, azt mondja Pál apostol többek között, ma éjjel elém állt, mellém állt Istennek egy angyala, és buzdított, és azt mondta, hogy nem fog elveszni senki, csak a hajó. És Isten neked adja ajándékba az egész utast, az egész személyzetet, aki nem volt megmentve, megváltva. Mellénk állhat Istennek angyala? Mellénk állhat az Úr, amikor imádkozunk egy-egy dologért, egy-egy helyzetért, egy-egy megoldatlan kérdésért? Eszembe jut egy olyan esemény, amikor Bott testvér Baróton volt lelkipásztor, és ott szolgált. Az egyik faluba építettek egy imaházat, persze kommunista idő volt, nem volt rá engedély, és az inspektor azt mondta, hogy bontsák le! Bontsák le az imaházat! Nagyon elkeseredtek a testvérek. Mit tegyünk? Oda ment a bácsi, a gyülekezet vezető B. Barótra, Bott testvér, nincs mentség. Azt mondja, felajánltam az inspektornak egy egész disznót ajándékba. Nem kell nekem semmi, bontsák le a házat. Kezdtünk imádkozni, azt mondja Bott testvér. Teltek, múltak a napok. Egyszer csak azt hallották, hogy meghalt az inspektor. Szintén Szentgyörgy környékén történt egy esemény. A cigányok építettek az egyik helyiségbe egy imaházat. És kimentek az illetékesek, és azt mondták, bontsák le az imaházat. Hogy bontanánk le, nem az építettük, hogy lebontsuk. És akkor kivezényeltek egy nagy buldózert, egy parancsnokot, és azt mondták, neki megyünk a buldózerrel, és összedöntsük a házat. És akkor azt mondták, jó, mi bemegyünk, és döntsék ránk. És be is mentek egy néhányan a gyülekezetből, az imaházban. És kijött a parancsnok, és kiadta a parancsot, hogy numele legi, polistraktorusi dromáckásza. És megindult a traktor, a nagy buldózer. A motor beindult, és mikor kapcsol, a vezető nem tudott menni centit sem. Úgy megállott a motra, hogy hónapokig ott állott a traktor, senki hozzá nem nyúlt, senki el nem vitte, és az imaház megmaradt. Testvéreim, legfontosabb dolog a mi szellemi életünkben, a mi lelki életünkben az imádság. Tetszik az ima életem az Úrnak? tetszik az ima életünk, mint közössége az Úrnak? Tudunk harcolni imánkban, tudunk győzni imánkban, tudunk elérni eredményeket imáinkban az Úr előtt? Az Úrnak tetsz imádság. Álljunk az Úr elé. És kérjük, hogy tisztítsa meg a szívünket. Kérjük, hogy tisztítsa meg az életünket. János apostolnál azt olvassuk a 3. fejezetben. Akiben megvan az a reménység, hogy Jézus Krisztus visszajön és találkozik Jézus Krisztussal, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Az Úr Jézus visszajövetelének a tudata serkent minket egy tiszta ima életre, egy gyümölcsöző élet, ima életre, egy hatékony ima életre. 75-ben történt, 1975-ben az én édes bátyám 5 év és 9 hónapi katonaság után hazajött. 5 év és 9 hónap katonaság után. Itt az országban történt. És megbeszéltük, és csináltunk egy ilyen körlevelet. Járunk egyet a testvérek felé. Elmentünk a Szilárdságba, Veres Ernő testvér akkor még ott szolgált. Mikor megérkeztünk, azt mondja nekünk, ho, fiúk, nősülni jöttetek? Van, még nem. Jó, akkor foglalkozunk azzal, amivel jöttetek. Foglalkoztunk azzal, amivel jöttünk. Elmentünk Nagybányára, akkor ismertük meg Kulcsát testvért. Akkor Nagybányán szolgált, az volt az első alkalmunk. Elkerültünk Váradra. Adi testvér Zilahon, Ernő testvérnek az após adott nekünk egy címet, egy nevet, hogy Váradon kit keresünk meg, aki Szilárdság ide beköltözött Nagyváradra, idősek voltak, és elmentünk a megadott címre, nagyon kedvesen fogadtak, egy idős házaspár hívő emberek voltak, nem mondom a nevüket, és azt mondták nekünk, ajánljuk, hogy menjetek el a román gyülekezetbe vasárnap, de vigyázzatok, oda másfél órával hamarabb kell menni, ha be akartok menni az imázba, hanem az utcán kell hallgassátok. Hangszórók ki vannak téve, de ha netalán az idő olyan lesz, akkor kellemetlen lesz. Másfél órával kell hamarabb menni. Mi megfogadtuk a jó tanácsot, és elmentünk, és valójában úgy volt, másfél órával hamarabb odaértünk a kezdés előtt, de legalább 80-an voltak már a terembe, úgy, ahogy így átfuttam így a szememmel. És tudjátok, mi volt ott? Egy halk zümbögés, mintha a méhkaptár mellett lettél volna. Egy halk zümbögés. Senki se beszélt a mellette levővel. Mindenki imádkozott. Másfél órán át, amíg kezdődött, jöttek és imádkoztak. Jöttek és ott senki se beszélt a társával. Ott senki egyebet nem csinált. Jöttek és imádkoztak. És volt eredmény, és volt győzelem, és magasztaltatott az Úrnak a neve. Megengedjük-e mi az őszhajóak, hogy az Úr tanítson minket imádkozni? Hogy tisztül meg az ima életünk, hogy legyen konkrét az ima életünk? A fiatalok, internet, Facebook, még mi van? Nektek. Tablet? Még mi van? Nem tudom még mi minden van. Belefér-e az, hogy engedjünk, hogy az Úr tanítson imádkozni? Gyerekeinkkel hogy törődünk? Hogy foglalkozunk? Tetszik-e az ima életem, az egyéni, a családi, a közösségi az Úrnak? Tetszik-e? Mondhassa majd az Úr, amikor megjelenik, jól vagyon, Jámbor és hűszolgám, kevesen voltál hű, többre bízlak ezután? Menj be a te uradnak örömére. Mondtass az, hogy kevesen voltál hű, többre bízlak ezután. Egy dolgot fogunk csinálni a mennyben. Gondolom, hogy kéréseink, keresésünk, zörgetésünk nem lesz. De az Urat imádni fogjuk. Megtanultuk már itt, a földön, hogy imádjuk az Urat, tiszteljük az Urat, át tudjuk venni a mennyei üzenetet, úgy, hogy átvették a proféták, amikor az Úr elé álltak. Menj és mondd ezt Jeroboamnak. Menj és mondd meg Dávidnak. Nem építesz te templomot, a te fiad fogja felépíteni, sok vért ontottál. Beleavatkozhatik-e az Úr az életünkbe, miután imádkoztunk? Én kívánom azt, hogy engedjük meg az Úrnak, hogy formálja át az ima életünket. Ne legyen akadály, rendezetlen bűn, rendezetlen kapcsolat, rendezetlen hozzáállás, ahhoz, hogy az Úr válaszoljon a mi imádságainkra, közösségben lehessünk az Úrral, és az Úr közösségben lehessen velünk az imádság kapcsán. Áldjon meg az Úr! És kívánom azt, hogy vizsgáljuk felül a mi ima életünket, az egyénit, a családit, a gyülekezetit, a közösségit, azért, hogy egész életünk legyen kedves az Úrnak. Amen.
Yeah.